Szolnoki Péter zenészre emlékezünk. Életútjáról Talentum című műsorunkban Borsovszky Tibornak mesélt 2025 tavaszán.
Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Szolnoki Péter, Artisus díjas zenészt, zeneszerzőt, a 30 éves Bombon együttes énekesét és fuvolistát. Szervusz Péter, Isten hozott nálunk itt a Mária Rádióban.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is kérnénk egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
Én a Zsoltárok könyvéből választottam ki egyet. Téged illet, Uram, minden ének. Zengjetek öröméneket, és szóljon a lant. Zsoltárok könyve 82:3.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, én amikor elolvastam Péter életrajzát, ő olyan sokoldalú művész, hogy arra gondoltam, hogyha beleegyezel, menjünk sorban azokon a művészeti ágakon, ahol te részt vettél valamilyen módon. Előbb azonban kérlek tisztelettel, mesélj magadról, honnan indultál el, és családodról, parancsolj.
A szüleim is zenéltek, pontosabban édesapám fuvolázott és zongorázott. Édesanyám édesapja, azaz én nagypapám pedig hegedült, tehát tulajdonképpen volt honnan merítkeznem, mint zenész. Én elég korán, 8 éves koromban kezdtem fuvolázni, és ez pontosan azért volt, mert nagyon érdekelt, hogy az a hangszer ott benne a vitrínben, édesapám hangszere, az vajon mi lehet. Úgyhogy már pici babaként ott ácsingóztam, és mindig ki akartam venni onnan. És aztán 8 évesen beirattak a Salgótarjáni zeneiskolába, és olyannyira tehetségesnek bizonyultam, hogy aztán később 14 évesen felvételiztem több helyre, természetesen zeneművészeti szakközépiskolákba, de én a zenész tiszthelyettes képző zeneművészeti szakközépiskolába nyertem felvételt Budapestre, ami egy 5 éves képzésű iskola volt. Itt aztán komoly zenét tanultunk, fuvuszenét, és természetesen a mindenkinek a fő hangszer mellett ott volt a kötelező a zongora is. Úgyhogy elég rövid idő alatt, az alatt az 5 év alatt elsajátítottunk egy olyan tudást, ami után azt gondoltam, hogy én majd jelentkezem a főiskolára, és akkor én azt tovább pallérozom az elmémet, mint zenész is, talán majd fuvolaművész és tanár leszek. De aztán másképp alakult az életem. Egy katonazenekarban helyezkedtem el. Ez a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia fuvós és szimfonikus zenekarában lettem én fuvolista. Ott dolgoztam egy évet. Ez a zenekar a megszűnése után átminősült Lehár Ferenc Operett zenekarra, aminek szintén ott maradtam tagja, mint fuvolista és pikolós, és különféle operett és opera slágereket adtunk elő jó pár évig a pesti Vigadóban. Úgyhogy de közben én meg átigazoltam 90-ben a rendőrzenekarhoz, ahol közel 20 évet töltöttem. Én úgy szoktam ezt apostrofálni, hogy én ott zenebohózkodtam, hiszen a fuvolázás mellett én elkezdtem basszusgitározni, énekelni, úgyhogy ütőhangszerezni is, éppen amikor mi kellett. És annyit kell tudni a fegyveres testületi zenekarok munkájáról, hogy itt nem csak zenélünk, hanem természetesen vannak olyan szolgálati feladatok, mint például temetés, államfőfogadás, tiszthelyettes avatás, tisztavatás, tehát nagyon-nagyon sokrétű feladatokat láttunk el, de közben voltak térzenék is. Emellett eljártunk nem csak Magyarország több városába, hanem Szlovákiába is mindenféle operett műsorral, ahol elég ismert előadó művészeket kísértünk, és olyan műsorvezetők jöttek velünk, mint például Antal Imre vagy Déri János. Úgyhogy nagyon izgalmas volt az a időszak, amit a rendőrzenekarnál töltöttem, de közben én már elkezdtem más zenei műfajokkal is foglalkozni, nem csak a komoly zenével vagy a fuvószenével, hanem mellette én elkezdtem jazzt énekelni. Ebből az lett, hogy 93-ban elindultunk egy nagyon kedves jazzgitáros barátommal, Busi Gáborral a Ki mit tudom, ahol az első tévés elődöntőig tudtunk csak eljutni, de hát már ez is olyan ismertséget hozott nekünk, hogy rá még fél évre is megismertek az utcán. Pont 93-ban ismert meg a popzenei szakma, szinte nem is volt olyan kollégám, előadó művész kollégám, akivel ne dolgoztam volna, úgyhogy végig vokáloztam, végfúvaláztam az összes koncertet, CD-t, tényleg kimondani is rengeteg, de ez egy nagyon jó iskola volt számomra, hogy aztán, amikor 95-ben elindult a saját zenekarunk, a Bombon, akkor már nem csak a közönség kezdett megismerni, hanem már hogy a teljes szakma ott állt a hátunk mögött. Sokkal jobb így dolgozni, hogy a szakma elismer minket.
Hú! Péter, menjünk tovább a riportban. Szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen elsoroltál egy csomó hangszert. Melyik a kedvenc hangszered, és mennyit szoktál gyakorolni ezeken a hangszereken?
Hát a fuvola az alaphangszerem. Úgy szoktam mondani, hogy ez a lelkem és a karom meghosszabbítása. Emellett ugye zongorázom, gitározom, basszusgitározom, egy picit dobolok is. Meg kellett tanulnom klarinétozni is, meg mindenféle más is.
Ukulelén is játszol?
Még ukulelén is játszogatok. Visszatérve arra, hogy mennyit gyakorlok, hát többet kéne. Megmondom őszintén, hogy most már csak akkor gyakorlok, amikor éppen valami nagy feladat előtt állok, és akkor előveszem bármelyik hangszert, amit éppen kell. De kicsit szégyellem magam, mert többet kéne például fuvaláznom naponta legalább 1-2 órát ahhoz, hogy az ember fizikailag, meg egyáltalán mindenhogy készen álljon. De eddig még sikerült ezt így.
Egy pillanatra visszatérnék, ugye említetted, hogy játszottál a rendőr zenekarban is, meg egy honvéd zenekarban is. Az ottani számokat, azokat kívülről kellett játszátok, vagy kottáról játszottátok? Ott meg volt adva egy repertoári, amit állandóan kellett játszani?
Hát ugyanúgy, mint egy szimfonikus vagy egy fúvós zenekarnál kitesszük a kottát, és abból játsszuk el. Természetesen már, amit már nagyon sokszor játszottok, azt tudtok kívülről is. Például, hogyha indulókat kellett játszani menet közben, akkor azokat fejből játszottuk. De általában egy szólista, ha kiáll egy nagy zenekar elé, akár egy fuvola művész, vagy egy hegedű művész, és most sorolhatnám a hangszereket, inkább fejből játszanak, mert sokkal jobban át lehet élni a művet. Ennek ellenére, mint kotta olvasó ember, én a mai napig sokkal jobban szeretem, hogyha kitesznek elém egy kottát, és én ezt leblattolom, tehát hogy első látásra elolvasom, meg sokkal hamarabb tudok dolgozni például, mint vokalista egy stúdióban. Mert nem ott kell kitalálni, na most akkor mire mit énekeljek, hanem én előre már kitalálom, lekottázom, és bemegyek a stúdióba, és 5 perc alatt felveszem.
Értem. Nézzük a másik művészeti ágat, ahol te kiváló dolgokat csináltál, ez a zeneszerzés. A zeneszerzéssel kapcsolatban eszembe jutott az, hogy máma egy zenét tulajdonképpen megkomponálni, az ugye, hát egyrészt meg kell születni a zenének az alapja az ember fejébe, és utána véghez vinni ugye különböző hangszerekre, megírni a különböző szólamokat, és utána nem utolsó sorban hát a hangszerelés. Hogyha erről beszélni hallgatóink számára néhány mondattal, hogy történik ez nálad, parancsolj!
Amikor popdalokat írok, akkor először írom meg a zenét. Amikor megvan már az alapdallam, és elkezdtem megharmonizálni, tehát akkordokat kitalálok alá, akkor megszületik a fejemben már a hangszerelés is, hogy kb. Mit fog játszani majd a basszus, mit fog játszani a gitár, a zongora, stb. Stb. És én ezt fel is szoktam demózni otthon, szépen sávokként feljátszok, és ahogy említettem, ez a szerencsém, hogy mivel játszom több hangszeren, én otthon, én ezt el tudom készíteni, egy ilyen nagyon erős vázat, alapot tudok készíteni, amit majd később a stúdióban professzionális zenész kollégáimmal kicseréljük. Mit akkor hívom az igazi gitárost, az igazi zongoristát, de már egy olyan kész dalt kapnak, ami már csak hozzá kell tenniük a saját tehetségüket. És ezután születik meg erre a dalszöveg. Viszont amikor zenés darabokat vagy műzikeleket komponálok, ott előtte megkapom már a kész színdarabot, tudom, hogy a színészek közül, vagy pontosabban a karakterek közül ki mit fog énekelni, megkapom a dalszövegeket is. Tehát lényegében ahhoz, és most idézőjelben mondom, csak a dallamot kell kitalálni hozzá. Ez egy picivel nehezebbnek tűnik, hiszen nagyon kötött mondjuk egy szöveg, egy prozódia. De nekem pontosan ez okoz nagy kihívást és örömet, amikor egy kész prozódiára kell kitalálnom valami olyan eredetileg tűnő dallamot, amit már persze egyre nehezebb. Erre szoktuk viccesen azt mondani, hogy dalt, új dalt már nem lehet kitalálni, csak rosszul emlékezni egy régire. És amikor megszületik a fejemben egy dallam, és sokan kérdezték, hogy lehet dalt írni, szerintem ezt felülről súgják nekem. Tehát ez egy ilyen adottság, adomány, amit én egy nagy kincsnek tartok. Mert ahogy elolvasom azt a bizonyos dalszöveget, akkor már megszületik a fejemben egy dallam. És mindig az első dallamot tartom meg, mert úgy gondolom, hogy amit először súgnak nekem, szerintem az az igazi. És aztán később elkezdem cizellálni. Van, amikor egy picit belejavítok a szövegbe is, hogy még jobban kijöjjön egy adott sor.
És ezeknél úgy van, hogy egy ilyen kamu szöveggel kezded el megcsinálni, és utána...
Nem, az az előző változat, tehát amikor én sima popdalt írok, amikor csak a dallamot találom ki, akkor készítek rá egy ilyen hanglis, úgynevezett hanglis szöveget, amilyen angol halandzsa szöveg, viszont amiről most beszéltem már, amikor megkapom a kész szövegeket, a librettót, ott már lényegében csak a dallamot kell kitalálnom. A hangszerelés az pedig egy megint másik dolog. Tudni kell, hogy adott stílusban milyen hangszereknek kell szerepelnie, azok a hangszerek milyen lágéban játszanak. Tudnom kell, hogy például az a karakter, az a női karakter, az most szoprán, mezzó vagy alt. A férfiaknál ugye van a tenor, a bariton, a basszus. És eleve úgy kell megszerkeszteni például egy duettet, hogy mind a kettőnek kényelmes legyen. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, pontosabban nem könnyű dolgok, de én nagyon szeretek ezzel bíbelődni.
Hát én olvastam elég sokat bíbelődtél, mert ugye musicaleket is írtál, reklámzenét is írtál, sőt úgy tudom, hogy sportindulókat is írtál. Ez egy nagyon érdekes dolog, ezzel kapcsolatban hagyj kérdezzem meg, hogy tudod ezeket külön választani, tehát, mert ugye egy musicalnek is egészen más a stílusa, egy reklámzenének is egészen más, és egy sportindulónak is ugye van egy bizonyos erő benne, ugye, hogy buzdítsa a szurkolókat. Hogyha erről tudnál egy néhány mondatot mondani, hogy a hallgatók is értsék ezt a szerkesztést, ezt a munkát.
Hát az a titka, hogy jó instrukciókat kapjak. Tehát teszem azt, valaki megkér, hogy írjak egy sportindulót, vagy sporthimnuszt, akkor tudnom kell, hogy az persze milyen sportág, miről szóljon. Már ott is a szövegíróval leülünk és átbeszéljük, hogy mik legyenek azok a kulcs szavak, mondatok, amik mindenképpen szerepeljenek a dalban. És ott általában vagy az történik, hogy együtt írom meg a szövegíróval, vagy pedig ő már ad nekem egy-két olyan fogóckodót, ami alapján nekem szintén megszületik a fejemben egy dallam. És sportindulónál, ahogy te is említetted, ott nagyon fontos az, hogy a buzdítás, a lelkesítés, a dinamizmus megszólaljon. Tehát a hangszerelésben is ezt kell, hogy tükrözze. Lényegében én ezt nem tanultam sehol, hanem hosszú évek alatt ráéreztem bizonyos dolgokra. Ha az embernek van stílusérzéke, akkor könnyebb. Meg mivel nagyon sok reklámzenét is írtunk annak idején, ezért már tudtuk, hogy csúnya szóval lényeg, hogy mitől döglik a légy.
Igen. No, szaladjunk tovább. Művészeti ágadban egy kiváló énekes is vagy. Hadd szabadjon megkérdezni, hogy hol tanultál meg énekelni? Kitől tanultál meg énekelni? Ugye hát az éneklés ez egy külön szakma, ugye ott a hangképzéstől kezdve, a levegővételig, egyéb. Hogyha erről mondanál néhány mondatot hallgatóinknak.
Az alapadottságom megvolt a fuvalázás miatt, hiszen ott már elsajátítottam a megfelelő légzést, a támaszt, az, hogy nyitott torokkal és helyes testtartással fuvalázzak, ami tulajdonképpen elengedhetetlen feltétele az éneklésnek. Tulajdonképpen egyensúlyban kell lenni, ezt mindig ezt mondom a diákjaimnak is. Hogy csak úgy lehet először elkezdeni énekelni, hogy szépen vigyázban állsz, egy pici enyhe terpesszel, megmutatom nekik, hogy hova vegyék a levegőt, hogy kell megtartani azt a bizonyos levegőt, és hogy kell szépen lassan adagolni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek alapvető szükség van rá ahhoz, hogy az ember el tudja sajátítani aztán később a profi éneklést. De ahogy az előbb is említettem, nagyon fontos a jó hallás, a stílusérzék, meg a sok gyakorlás. Hogyha valakinek... Szintén megint az adottságokról, amit a Jóisten adott nekünk, ha ezt jól tudja kamatoztatni, és jó ízléssel tudja előadni, akkor ott már nagy baj nem történhet. Úgyhogy amikor én elkezdtem csak önmagamtól énekelgetni, akkor nem is gondoltam arra, hogy én egyszer majd professzionális szinten, sőt, hogy ebből fogok megélni, hanem csak hobbi szinten ott írogattam magamnak dalokat, én énekeltem el, és aztán egy nagyon kedves barátomnak, sőt, több barátomnak feltűnt, hogy lehet, hogy ezzel komolyabban kéne foglalkoznod, és akkor Esze Zsoltinak hívták, vagy hívják ezt a nagyon kedves barátomat, ő is jazzzongorista, és ajánlotta, hogy menjek el Kósa Zsuzsához, aki majd biztos, hogy fog nekem még segíteni ebben a dologban. Úgyhogy én Kósa Zsuzsannánál tanultam énekelni, de aztán az ő saját bevallása szerint igazából sok mindent nem tudott nekem mutatni, de azért én nagyon sok mindent tanultam tőle, kitartást is, különböző olyan beéneklő gyakorlatokat, olyan gyakorlatokat, amikkel nem csak beénekelsz, hanem ugyanúgy, ahogy egy sportoló edzi az izmait, ugyanúgy egy énekesnek is kell a hangszálait edzeni. Úgyhogy pontosan ezért van az, hogy én minden fellépés előtt legalább 10-15 percet beéneklek. Ahhoz, hogy sokkal olajozottabban menjen az egész. És nem árt az, hogyha egy előadó művész, egy énekes majdnem minden nap énekel, mert azt már én is észrevettem magamon, hogyha mit tudom én elmegyek pihenni egy vagy két hétre, akkor ott az ember úgy nem szívesen énekelget, és aztán két hét után észrevesz, hogy hajolj, ez itt valami nem stimmel, és akkor újra kell kezdeni az egészet. Szóval nem árt, hogyha az ember ezt napi szinten karban tartja.
Péter, hagyd kérdezzem meg tőled, hogy az előbb említetted egy fél mondattal, hogy tanítasz is éneket?
Igen, van egy zenita alapítvány Miskolcon, a zenita alapítványon belül van egy zeneiskola, és van minden évben egy-egy musical tábor, ahol én éneket szoktam tanítani. Úgyhogy régen még helyettesítő fuvolatanár is voltam, de inkább az éneklés az, ami mostanában az fiatal gyerekeket nagyon érdekli. Én meg nagyon örülök annak, hogyha én át tudok adni egy-két olyan dolgot a saját tudásomból vagy tapasztalatomból, amit ők aztán tovább tudnak vinni.
Még egy mondat ehhez az énekléssel kapcsolatban. A Kodály módszer szerint énekeltek, tehát népdalokat tanítasz nekik, vagy pedig magát az ének technikáját próbálod nekik átadni?
Hát először is ugyanúgy, ahogy meséltem neked arról, hogy az alapvető dolgokat el kell sajátítani. Sokkal jobb, hogyha egy gyerek még nem tanult semmit énekelni, mert akkor sokkal könnyebb kialakítani azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy jó énekes legyél. Aki már bizonyos dolgokat megtanult, és egy picit rosszul tanulta meg, vagy berögzültek rossz dolgok, ott már nehezebb dolgom van, de ott sincs lehetetlen természetesen. A hangképzést szoktam nekik tartani, és onnantól kezdve igényszerűen, hogyha valaki népdalt szeretne, akkor azokat tanulgatjuk, hogyha valaki popdalokat szeretne, akkor azokat nézzük át, vagy éppen musical, vagy rajzfilmbetét dalokat. Úgyhogy ez a gyerekeken múlik, hogy éppen mit szeretnének énekelni.
Kedves hallgatóink, szerintem hallgassunk meg egy szép felvételt Szolnoki Péter előadásában.
És a lassú idő megvan, hogy a szívemmel mégsem táncol a lelkemmel. Talán túl sok az érzés, vagy az álom sok, vagy a gondolatok, nincs semmi, mi egyben tart. Inkább elszököm innen majd, mit jelez a szerelem ideben? Hol van az az akarat, ami volt, elkísér az utamon a teli volt? Jó, hogy senki sem láthat, csak egy dallam kísér, és a fáradt szél egy gondolat mellém bújt. Végre látom, hogy nincs út. Olyan egyszerű minden, vagy a múltam kell, vagy egy holnapi jel, ami hív, és a szívem már újra dobban, és
és táncot jár. Egyedül keresem, mit jelez a szerelem ideben. Hol van az az akarat, ami volt, elkísér az utamon. Merre lehet a helyem, a szíveden? Hol van az az akarat, ami volt, elkísér az utamon, a teli volt?
Köszönöm, hogy meghallgatták, kedves hallgatóink, de néhány mondattal elmondanád a hallgatók számára, hogy mi volt ez a dal, miről szólt ez a dal.
Azt mindenki tudja rólam, hogy a Bombon zenekarnak vagyok az énekese, fuvolistája, zeneszerző, hangszerelője, de 10 évvel ezelőtt készítettem egy szólólemezt, Follow Me, azaz Köves Engem címmel, és erről a bizonyos szólólemezről hallhattuk most az Egyedül című kompozíciót, amit én komponáltam, a szövegírója Duba Gábor volt, és egy nagyon kedves barátom, Révész Richard hangszerelése tette fel az íra a pontot, és ezen a bizonyos felvételen nem csak énekelek, hanem fuvoláztam is.
Ha már megemlítettük a Bombon együttest, beszéljünk néhány mondattal a Bombon együttesről, és úgy tudom, hogy 30 éves lesz az együttes. Készültök egy nagy koncertre is, gondolom vendégeket is hívtok, de hallgatóink szeretnék tudni azt, hogy hogy lett ez Bombon együttes? Miért lett Bombon a neve egyrészt? Másrészt hol szoktatok fellépni? Külföldön szoktatok-e fellépni? És milyen terveitek vannak? Parancsolj, néhány mondatot mondaná a hallgatóink számára, megköszönném. Tied a szó.
Török Tomi barátommal 95 májusában alapítottuk meg a Bombon zenekart. Akkoriban még 3-an voltunk, mert volt egy harmadik tagunk, Magyar Zsolti, zongorista, de ő az első lemez megjelenés előtt kiszállt a produkcióból. És akkoriban még ugye 3-an próbáltuk kitalálni, hogy mi legyen az a név, ami majd jellemezni fogja ezt a zenekart. Mindenképpen egy ilyen duplázós, könnyen megjegyezhető nevet kerestünk, mint például a Cikcak, Bikmak, Fitchfúj, Sicsúj, de ez már csak a poén része, mert az ember ilyenkor elővesz egy papírlapot, és elkezd rá fölírni egy csomó nevet. És akkor voltunk egy hétig VIP együttes is, meg mit tudom én, és aztán egyszer csak a Tomi felvetette, hogy mi lenne, ha Bombon lennénk. És akkor én mondtam neki, hogy te, ez annyira rózsaszín, ez nem annyira férfias név, nekem ez nem tetszik. De aztán végül is ez maradt, és később megideologizáltuk, hogyha kinyitsz egy bombonos dobozt, abban különféle ízű, színű és alakú bombonokat találsz, és tulajdonképpen ugyanezt tapasztalod a lemezeink esetében, hogyha meghallgatod a dalainkat, akkor mindegyik más stílusú, más színű, más ízű. Úgyhogy ezért lettünk mi Bombon.
Igen. Szeretném tőled megkérdezni, hogy mostanában felléptek-e, és milyen terveitek vannak, és ugye lesz ez a 30 éves koncert itt. Mikor, hol, hogyha néhány mondatot mondál hallgatóink számára.
Hát az elmúlt 30 évben több ezer fellépés van már a hátunk mögött. Külföldön is nagyon sokat hívtak, külföldön élő magyarok számára is sokat felléptünk. Voltunk Londonban, voltunk Amerikában többször, Ausztráliában, és természetesen a közeli környező országokban is, Szlovákiában vagy Romániában. Magyarországon talán nincs is már olyan hely, ahol ne lettünk volna, gondoltuk mi, de még mindig jönnek olyan helységnevek, teljesen elképedünk, hogy ja, tényleg ott még nem voltunk. Pedig, hogyha egy nagy térképen így be lett volna gombos tűzve, az már szerintem tele lenne. Ebben az évben is, hál' Istennek, egyre több felkérés érkezik hozzánk, és ezt a bizonyos 30 évet pedig meg szeretnénk fejelni egy nagy születésnapi koncerten november 22-én az MVM Domban, úgyhogy most éppen ennek az előkészítése zajlik, meg éppen most szervezkedünk, hogy minden sikerüljön.
Úgy tudom, hogy a Bombon együttesnek 5 aranylemeze és 1 platina lemeze van. Megkérdezhetem tőled, melyik a kedvenc Bombon számod?
Nagyon sok van, de az egyik kedvencem a Köszönöm, hogy vagy nekem című dal. Mindenki azt gondolja, hogy egy szerelmes dal, de én ezt eredetileg a kislányom születésének örömére komponáltam, és azt a sort, hogy köszönöm, hogy vagy nekem, azt már előtte kitaláltuk. Hazamentem, és ilyen 10 percen belül megírtam ezt a dalt, és utána a szövegírónk, Duba Gábor, formálta aztán a szavakat úgy, hogy ez több értelmű legyen.
Következő művészeti ág, amiben Szolnoki Péter kiváló munkát végez, ez a szinkronizálás. Hát kérlek szépen, engem ez egy kicsit meglepett, amikor olvastam erről, mert ugye hát a szinkronizálás ez egy igen nehéz dolog, ugye egy külföldi színész szájába beadni a magyar szöveget. Hogy kerültél te ezzel kapcsolatban, és milyen munkákat végeztél?
Először 98-ban kértek meg arra, hogy egy Walt Disney rajzfilmben énekeljek, és aztán a későbbiek folyamán, most már ott tartok, hogy több mint 30 ilyen rajzfilmben volt szerencsém dalolni olyan emberek után, mint Tom Jones, vagy Bryan Adams, vagy Phil Collins. Igen, ám csak aztán későbbiekben a Disney cég kitalálta, hogy olyan emberek énekeljenek, akik a dialogokat is elmondják, tehát a párbeszédeket. Úgyhogy ezért kezdtem el vele komolyabban foglalkozni. 2006-ban volt életemben először az, hogy úgy álltam mikrofon előtt színész kollégákkal, most már mondhatom, hogy bedobtak a mély vízbe. A Monk című sorozatnak az egyik részében voltam egy ilyen nagy darab gangster, és ott le is kellett mélyítenem a hangom, egy kicsit rá kellett játszanom erre, és akkoriban még szokás volt, hogy több színész állt a mikrofon előtt, mert hiszen sokkal jobban lehetett játszani a párbeszédekkel. Ma már úgy van, hogy mindenki külön megy be, és aztán addig mondja fel, ameddig éppen sikerül, vagy nem sikerül. De ez nekem egy nagyon nagy mély víz volt, hiszen azon stresszeltem, hogy nem miattam kelljen újra és újra megállni. De aztán hál' Istennek jól jöttem ki az egészből. És a későbbiekben egyre többet hívtak ilyen kicsit mellékszerepekre, rajzfilmekbe, mindenféle kalandfilmekbe. Nem lettem én aztán akkora nagy szinkronszínész, de ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt számomra, hogy ebben a műfajban is megméressem magam. Úgyhogy szerintem, hogyha most hirtelen kapnék egy feladatot, hogy egy főszerepet, mit tudom én, hogy ezt a karaktert én alakítsam, akkor minden további nélkül állnék elébe.
Magyarul belejöttél. Persze. De említetted az előbb néhány szóval, hogy színész kollégák, de úgy tudom, te színészkedsz is. Na, hát ez egy nagyon érdekes dolog, Péter, úgyhogy légy szíves, erről is légyük, kedves, mondjál pár mondatot hallgatóink számára.
Nem akarom megsérteni az igazi színészeket, tehát azért azt szögezzük le, hogy én zenész vagyok, aki kipróbálta már másképp is magát a színpadon, ez pedig azért történt, mert 2018-ban elkészült a Bombon Musical, ez a Haverokbuli Bombon című musical, és a rendező, Háda János megkérdezte tőlem, hogy Petikém, nem játszanád el az egyik főszerepet is. Mondom, János, nagyon szépen köszönöm, de hát én nem vagyok színész. Tehát ezt inkább valami profi kollégát kérjen meg. És addig erősködött, amíg kilökött a komfortzónámból, kipróbáltam magam, és aztán, hogy belejöttem, mondjuk így. Ez a 2 hónapos felkészülés az nagyon kemény volt, hiszen újra kellett tanulnom beszélni, járni, hogyan viselkedjek a színpadon, hogy álljak, hogy tartsam a kezem. Egy kicsit ilyen emeltebb hangszínen beszéljek, és rengeteg olyan apróság, amit az ember nem is gondol, hogy mennyi mindenre oda kell figyelni. Úgyhogy ennek ellenére azt mondom, hogy nem vagyok színész, de volt már lehetőségem több megméretni több ilyen feladatom magam. Én játszottam a Passió című misztérium játékban Pilátust is. 3 vagy 4 évvel ezelőtt volt, amit a tévében élő egyenesbe közvetítettek. Ez egy hosszú 12 perces jelenet, amiben Pilátus Jézussal párbeszédet folytat, majd elénekelnek 2 dalt. Úgyhogy ez egy szintén egy mély víz volt, amiben Herendi Gábor és Temesi Berci barátom löktek bele.
Ez a passiójáték, ez Budaörsön volt? Na, ott is van egy ilyen passiójáték.
Nem, hanem ez egy külföldi licenc volt, ez egy holland licenc. Ugye a Jézus szenvedés történetét minden országban előadták, de mindig az adott ország slágereivel.
Értem.
Ezt elkészítették Amerikában is, például ott Pilátust Seal alakította, a nagyon híres énekes. Úgyhogy rám hárult e nemes feladat, úgyhogy ez sem volt könnyű, de aztán nagyon örülök, hogy ebbe is belefogtam, mert a végén nagyon jól jöttünk ki belőle. És aztán játszottam egy fuvola tanárbácsit egy kis gyereksorozatban.
Az testezálló volt, hogy úgy mondjam.
Az testezálló volt, így van szó szerint. És ott a harmadik nevem, mert én engem, a teljes nevem Szolnoki Péter Csaba, és ott Csaba bácsi voltam. És ott Rajkai Zoli volt a testvérem ebben a sorozatban, és csupa olyan drága kollégákkal tudtam ott is együtt szerepelni, mint például Kós Réka, vagy Kollányi Zsuzsi. Úgyhogy ezek mindig olyan szép és jó dolgok. Én nagyon örülök, hogy ezekben kipróbálhattam magam.
Péter, volna egy meglepő kérdésem, hány dalt írtál életedben?
Elkezdtem utána nézni, hogy milyen lemezekre, ugye említettük ezt a sok zenés darabot is, kb. Olyan 200-nál tartok, ami így kevésnek tűnhet, így az elmúlt 30 év alatt, de szerintem azért, hogyha jobban belegondolunk, azért mégsem olyan kevés ez.
És hány művésznek írtál dalt?
Hát soknak. Soknak. Annak idején
Szinetár
Dórinak is írtam, Gesztesi Karcsinak, Csondor Katának, Kollányi Zsuzsinak, Aucsillának írtam majdnem egy teljes lemezanyagot, úgyhogy nagyon sok olyan művész barátom, kollégám van, akiknek nagyon szívesen írok dalt, és ez egy megint egy másik műfaj, teljesen másképp kell másoknak dalt írni, mint saját magamnak. Először is ott is le kell ülni, meg kell beszélni, hogy ő neki mi az a zenei stílus, amit ő nagyon szeret, mi a hangfekvése, és aztán a adott hangulata is a dalnak nagyon fontos.
Tisztelt hallgatóink! Hát elmondom önöknek, hogy én is, mint édesapa, szívesen beszélek gyermekeimről. Így Péter, kérlek, beszéljünk a te gyermekeidről, Boglárkáról, Péterről és Balázsról. Mennyi idősek, mivel foglalkoznak, és úgy tudom, hogy van egy együttesük is, az Otus együttes. Hol lépnek föl a gyerekek ezzel az együttessel, és milyen terveik vannak? Ha néhány mondatot mondaná a hallgatóinknak.
Három gyermekem van, ugye kezdeném a legidősebbel, a lányjal, Boglárka. Ő annak ellenére, hogy nagyon jól énekel, táncol, mégis a háttérben maradt, mert az egyik kulturális műsornak a társszerkesztőjeként dolgozik, de besegít a srácoknak, hogyha éppen arról van szó. A középső fiam Péter szintén egyetemet végzett, ő filmes vágó lett. A legkisebb most végezte el a Pázmány Péter Katolikus Egyetem anglisztika szakát, és itt színjelesötössel, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá is. És akkor beszéljünk erről a bizonyos Otus zenekarról. A két fiam egy azon zenekarban muzsikálnak, Balázs fiam a gitáros, énekes zeneszerző, és az egyik szövegíró, Péter pedig basszusgitározik ebben a zenekarban, de ő is szokott dalokat írni. És ugye ilyenkor az emberek felkapják a fejüket, hogy miért hívják ezt Otusnak, ugyanúgy a Bombon esetében. Ez egy nagyon egyszerű a története. Amikor Balázs fiam Dominik barátjával megalapította a zenekart, akkor még ők sem tudták, hogy mi legyen a nevük, és a lányom ajánlotta nekik, hogy ti 2002-ben születtetek, akkor legyen ez a nevetek, D-O-2-s, azaz T-H-E-0-2-S. Igen, ám csak az emberek, amikor ránéztek erre a névre, nem tudtak vele mit kezdeni, nem tudták kimondani, azt se tudták, hogy mit jelent. Ekkor jött a felismerés, hogy akkor fonetikusan írják le, hogy O-T-U-Z-E, úgyhogy ezért lettek Otus, a 2002-esek.
Nagyon nagy szeretettel beszél erről Péter, elállodom kedves hallgatóinknak, én megnéztem a zenekart, fiatalokból álló nagyon-nagyon jó banda, hogy így mondjam, és örülnék neki, hogyha az én fiam zenekarával, ha megengedik, megemlíteni a Vanabit, egyszer közösen is fel tudnának lépni, és örömet tudnának szerezni a kedves közönségnek. De visszatérve a te utadra, Péter, egy kérdésem lenne még hozzád. Te elég fantasztikus pályát jártál be. Van-e még valami, amit szeretnél megvalósítani?
Hát először is ebben az évben szeretném, hogyha létrejön ez a bizonyos születésnapi koncert, és hogy minden rendben lezajlódjon. Jövőre tervezek egy nagy rajzfilmes koncertet, amin az elmúlt évek rajzfilm slágereiből egy csokrot átnyújtanék majd a közönségnek, de olyan hangszerelésekkel, hogy ott lesz majd big band zenekar, szimfonikus zenekar, rock zenekar, tehát ez is egy nagy vállalkozás lesz. És aztán még nagyon sok duettet szeretnék énekelni, úgy, ahogy az elmúlt évek során is. Szeretnék még zenés darabokat komponálni. Ami a legfontosabb, hogy egészségben és jókedvem teljenek el az évek.
Ezzel teljesen egyetértek. Még egy dolog, amiről kell beszélnünk, de tényleg csak egy pár mondatban, mert az idő rettenetesen elszaladt. Tudom, hogy társadalmi szerepvállalást is végzel. Igen sok ilyen jellegű munkádról olvastam. Szeretném megkérdezni tőled, hogy templomi jótékonysági koncertet vállalnál-e, és hogy a hit milyen szerepet játszott az életedben?
Természetesen, hogyha felkérnének, akkor nagyon szívesen. A hit számomra nagyon fontos, anélkül szerintem nem működik semmi. De először is önmagunkban kell hinnünk, és csak később, amikor az ember úgy érzi, hogy az kevés, akkor természetesen nyúlhat másfajta hitek felé is, de én ezt mindig nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy önmagamban higgyek, és azokban az emberekben, akik közel állnak hozzám.
Értem. Ezt a kérdést azért tettem föl, mert én jótékonysági koncerteket szervezek, és hogyha esetleg valamikor föl tudlak kérni, elvállalod-e?
Természetesen.
Kedves hallgatóink, rettenetesen elment az idő. Nagyon értékes és jó beszélgetés volt Szolnoki Péter művész úrral. És engedjék meg, hogy egy néhány mondattal fejezzem be ezt a riportot. Míg a riportra készültem, én azon tűnődtem, hogy Péter milyen gazdag élettudat tudhat magának, és hogy a Jóisten mennyi talentumot ad egyes embereknek, mint Szolnoki Péternek például. Érdemes ezen elgondolkozni, hogy mi és mennyi más talentumot kaptunk, és hogy jól sáfárkodtunk-e vele az életünk folyamán. Hiszen ez a lehetőség és a hit ereje, és ez mindenkiben megvan, hisz ez egy adomány az embernek, minden ember számára. Higgyék-e, kedves hallgatóink, nagyon fontos. Kedves Szolnoki Péter művész úr, köszönöm, hogy elfogadtad meghívásomat, és tudtunk beszélgetni életedről, munkádról. Biztos vagyok benne, hogy hallgatóinkhoz is közelebb kerültél művészi munkád révén. Kívánok neked sok sikert, jó egészséget, hogy terveid megvalósuljanak, és a Jóisten áldása legyen rajtad és családodon. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Szolnoki Péter zenésszel Borsovszky Tibor beszélgetett.